Duba Gyuláról kevesen tudják, hogy az íráson kívül van még néhány szenvedélye. A festészet, például a régi képek és a bútorok iránti érdeklődés.
Valóban így igaz, hogy szeretem a festményeket, grafikákat, de különösen az olajképeket, és szeretem a régi bútorokat is. Viszont azt meg kell mondanom, hogy gyűjtő nem vagyok. Nincs is rá lehetőségem, hogy rendszeresen és úgy gyűjtsem ezeket a műtárgyakat, ahogy kedvem lenne hozzá esetleg. Másrészt viszont a gyűjtőkre az jellemző, hogy nem csak megszerzik a tárgyakat, hanem alkalomattal meg is tudnak válni tőlük. Régen olvastam bélyeggyűjtőkről, hogy úgy hoztak össze nagyon szép gyűjteményeket, hogy amikor megszerezték a bélyegeiket, aztán csoportosították, bizonyosakat elcseréltek más bélyegekre. Tehát csereberéltek, vásároltak, megváltak a kincseiktől. Én nem tudok megválni egy képemtől se, amelyiket nem tudom a falra akasztani, az valahol ott van eltéve a szekrény mögött, de minden megvan. Tehát nem vérbeli gyűjtő vagyok, hanem ilyen amatőr, akinek a képek valamilyen módon mégis sokat jelentenek.
Azért rendszeresen vásárolt képeket? És milyen képeket? Tehát már elhunyt neves festőktől, vagy pedig kortárs, még élő képzőművészektől?
Egy időben elég rendszeresen vásároltam, de alkalomszerűen. És
szlovák képzőművészektől? Tehát figyelte,
nem,
vagy kiktől?
Vegyesen, de inkább régiektől. Tehát nem az új képeket vásároltam, hanem a régieket. És rendszeresen látogatom még ma is a régiségkereskedéseket, mint ahogy például az antikváriumot is, ahol a könyveket vásárolom. Ha ennek a szenvedélynek, vagy divatosan hobbinak a genezisét keresem, akkor akár egészen a gyerekkoromig is visszanyúlhatok emlékek után, mert kisgyerekkoromban emlékszem rá, hogy nem csak én, a többiek is, milyen nagy lelkesedéssel gyűjtöttünk mindenféle kincseket. Cérnás gurigákat, ahogy mi mondtuk, használhatatlan elemeket, mindenféle olyan tárgyakat, amelyeknek az égvilágon semmi haszna nem volt, és talán éppen ezért számíthattak kincseknek. Aztán a szalmakazlakban barlangokat ástunk, és ott rejtegettük őket. Tehát van az emberben valami atavisztikus ösztön az iránt, hogy legyen valamije, aminek talán nem is sok haszna van, és mégis érték, és különösen az ő számára érték. Na most azért, hogy a témára térjek, én úgy a 70-es évek elején, a 60-as évek végén kezdtem foglalkozni a képekkel, nem is egészen a véletlen folytán, hanem egy kicsit a feleségem révén, aki pozsonyi lévén a gyerekkorát régi bútorok és képek között élte meg, nagy részük elkallódott, bombázások alatt elveszett, de azért valami maradt belőle. És ezek, amik megmaradtak, ezek már ott voltak a lakásban, és akkor a véletlen folytán a feleségemnek egy jó ismerőse, idősebb hölgy révén lehetősége nyílt képeket venni, sőt kapott is ajándékba. Úgyhogy valahogy egyszerre a képek megjelentek a lakásba, föltettük a falra, és én elkezdtem foglalkozni azzal, hogy kifestette, hogyan van megfestve, mi az, hogy kompozíció, mi az, hogy színek. Tehát egész egyszerűen elkezdett érdekelni a festészet. Lexikonokba kerestem a festőket, és egyre inkább olyan szenvedélyé vált, hogy elkezdtem járni a régiségkereskedéseket, és minden képről, amit ott láttam, meg akartam állapítani, hogy kifestette. Na most közben vásároltam is, tehát ez olyan volt már akkor, mint egy önműködő gépezet, mint egy valamilyen mámor, amelyik elkapta az embert és sodorja magával.
Soha nem akart ettől megszabadulni? Nem volt olyan érzése, vagy pillanata, amikor mondjuk egy-egy képért kiadott némi pénzt, hogy azért ez egy eléggé költséges valami, és hát jobb lenne ettől a szenvedélytől megválni, bár gyönyörű szenvedély.
Nem, ilyen érzésem nem volt soha, mégpedig azért nem, mert sose adtam ki olyan óriási összegeket. hogy nagyon megéreztem volna, mindig arra törekedtem, és az volt az igazi örömöm, amikor jó képet...
Olcsón, viszonylag olcsón.
Hát, ha nem is olcsón, de megfizethető áron tudtam szerezni.
Egyébként ezekben a pozsonyi régiség üzletekben akadtak azért elég jó dolgok, viszonylag olcsón is, ugye? Tehát akik árulták, nem nagyon tudták, hogy ki az alkotó.
Sőt, egészen kiváló dolgok is akadtak, különösen még abban az időben, amikor én kezdtem meg, még az előző korszakban, a 60-as évek, sőt az 50-es évek elején, akkor egy ilyen nagy modernizálódási folyamatnak a, nem tudom én, a keretén belül a régiségek nem érdekeltek senkit. És valóban az történt, hogy egészen hozzáférhető áron kiváló képeket lehetett vásárolni, és annál nagyobb volt az örömöm, amikor megállapítottam, hogy maga a kereskedő se tudja, hogy mi az a kép, csak én tudom, mert én már tudtam, hogy kifestette.
Ez... Konkrét példákat is lehetne említeni?
Lehetséges, persze. Hát például vettem 1100 koronáért mondjuk Mednyánszki képet, ami nagyon értékes dolog, mert Mednyánszki nagy festő volt, még hát nem akarom én ezt sorolni, mert fölösleges, de az biztos, hogy nem csak szórakoztató, hanem, hogy mondjam, nagyon értékes szenvedélyez. Íróként is rádöbbentem arra, hogy írói munkámban is mennyire befolyásolhatnak.
Egyébként Oswald Árpád is ezt mondta, hogy végül is a régi pénzek által megtanult az egész római és görög történelmet.
Igen, ő megtanulta a történelmet, én pedig a képek által úgy érzem, hogy bizonyos ilyen vizuális stílus tanultam, hogy kell leírva láttatni a tárgyakat, a dolgokat. A nyelv egészen más, mint a látás. A nyelv közvetve érzékeltet. Amit látunk, az azonnal megjelenik előttünk, tudjuk mi az. A nyelv által közvetve kell valahogy érzékeltetni azt a szépséget, amit mondjuk a festmény azonnal felvillant az ember előtt. Na most, amikor kezdtem elemezni, hogy a festő hogyan komponál, hogyan bánik a színekkel, és mit emel ki, és mit hagy homályban, mindezek valahogy visszahatottak úgy érzem, a nyelvérzékemre, és egy ilyen bizonyos szempontokat adtak arra, hogy amit láttatva akarok leírni, hogy azt hogyan csináljam. Persze el kell mondani, hogy azóta a régiségek piaca nagyon megváltozott, az a régi, hozzáférhető és olcsó piac, aránylag olcsó piac, az mára
teljesen eltűnt.
Teljesen mássá vált, nagyon drágák a dolgok, és különösen a jó dolgok, nagyon kiszélesedett ez a piac, tehát sokan keresik, rengeteg külföldi, és most már bizony inkább csak nézem a képeket, de egyre kevesebbet vásárolok, de azért még ma is megtörténik. Na most nem esett szó még a bútorokról. Valami, ahogy említettem, maradt is a lakásban, örökség útján is egy-két dolog oda került, és a bútorokkal úgy érzem valahol a történelem vonult be a lakásomba. Másrészt pedig, ami szintén nem mellékes, a kézművesség. Ma már mindent tömegben gépek gyártanak. Ezeket a bútorokat az asztalos kézzel csinálta.
Ott van a kezenyoma.
Ott van a kezenyoma, és a történelem, és a kor, és minden, ami ezzel összefügg, és amellett még tegyük hozzá, hogy nagyon szép fából vannak. Tehát maga a fa, a természet is ott van ezekben a bútorokban. Úgyhogy ez egy olyan komplexum, amelyikben végül is az ember egy kicsit megérzi az emberi létnek több vonatkozását, az időt. És mindazt, ami egy írót mérhetetlenül érdekelhet.
Az imént a magyar festők közül megemlítette egy festőnek a nevét. Én most nem akarok konkrét festőkre, meg képekre rákérdezni, de van-e valamiféle témakör, ami különösen vonzza a képekben?
Igazából ilyen témakör mondjuk nincsen, mert minden jó kép érdekel, és minden kép érdekel. Azért azt el kell mondanom, hogy a magyar festészetnek különösen ez elmúlt évszázadban, de még ma is az egyik komoly témája a népélet, az úgynevezett népélet. A falu élete és a falu világa. embereivel, állataival. No és hát engem nagyon jó érzéssel töltenek el ezek a képek, hiszen lévén, hogy magam is faluról származom, a gyerekkorom ezzel a világgal rokon, annyira egyesül vele, hogy már az a világ tulajdonképpen tárgyi és emberi vonatkozásaiban majdnem azt mondanám eltűnt, bennem mégis tovább él. Ezt akarom ezzel mondani, hogy az ilyen képek, ahol a régi népélet, a paraszti élet, a lovak, a tehenek, a mező, azok az erdők és a különféle zsánerképnek nevezett ilyen ábrázolások, ahol a régi falusi életnek a szertartásai, a mozzanatai vannak, ezek különösen le tudnak kötni. Egy kicsit biztos, hogy nosztalgia ez, de azért olyan nosztalgia, amelyik nem valamilyen romantikus kesergésekre csábítja az embert,